happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Emeljük fel a Bibliánkat. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy ez a könyv az Isten igéjének az irat formája. És hiszem, hogy a Szentlélek az, aki megeleveníti Isten igéjét, és beülteti a szívünkben. Mert Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egyé váltam, és a régiek elmúltak, és új ember vagyok, új teremtés vagyok, és nincs kőszívem már, hanem hússzívem van, amelynek a táblájára Isten törvénye be van írva. És hiszem, hogy az új szövetség nem a betűnek a szolgálata, hanem a szellem szolgálata, mert a betű öl, de a szellem elevenít. És hiszem, hogy a Szent Szellem az, aki mai napon is megeleveníti a szívemet, lelkemet, testemet, hogy Istennek a beszédét meg tudjam érteni, és meg tudjam cselekedni a Jézus nevében. Amen.
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 30. rész. Ezékiás király kihirdette egész Izraelben és Júdában, sőt még leveleket is küldött Efraim és Manassé törzsének, hogy mindannyian jöjjenek Jeruzsálembe, az örökkévaló házába, és ünnepeljék meg az örökkévalónak, Izrael istenének ünnepét, a páskát. A király tanácskozott a vezetőkkel és az egész jeruzsálemi gyűléssel, és úgy határozott, hogy ez alkalommal a második hónapban tartják meg ezt az ünnepet. Ugyanis a megszabott időben, az első hónapban ez nem volt lehetséges, mivel a papok nem szentelték meg magukat időben és kellő számban, és a nép sem gyűlt össze időben Jeruzsálemben. Ezt mind a király, mind a gyűlés helyeselte. Elhatározták, hogy egész Izraelben kihirdetik Bersebától Dánig, az egész nép gyűjjön össze Jeruzsálembe, és együtt tartsák meg az örökkévalónak, Izrael istenének ünnepét, a páskát, mert a nép többsége már régóta nem ünnepelte meg ezt a törvény szerint. A futárok tehát mindenhová elvitték a király és a vezetők levelét egész Izraelben és Júdában, és kihirdették a királyi parancsot. Izrael fiai, térjetek vissza az örökkévalóhoz, Ábrahám, Izsák és Jákob istenéhez. Akkor ő is visszatér hozzátok, akik még megmaradtatok és megmenekültetek Asszíria királyának kezéből. Ne legyetek olyanok, mint elődeitek vagy testvéreitek, akik hűtlenek kélettek az örökkévalóhoz, őseik istenéhez. Hiszen látjátok, hogy emiatt az örökkévaló kiszolgáltatta őket a pusztulásnak. Ti ne legyetek olyan keményfejűek és nyakasok, mint őseitek, hanem készségesen engedelmeskedjetek az örökkévalónak, és jöjjetek el a templomába, amelyet örökre megszentelt, és ott tiszteljétek és imádjátok őt. Akkor elfordul rólatok az örökkévaló súlyos haragja. Mert ha ti visszatértek az örökkévalóhoz, akkor fogvatartóik megkönyörülnek testvéreiteken és gyermekeiteken, akik így majd hazatérhetnek a fogságból szülőföldjükre. Hiszen Istenetek az örökkévaló, irgalmas és kegyelmes. Nem fordítja el arcát tőletek, ha visszatértek hozzá. Ezt a futárok városról városra haladva mindenhol kihirdették Efraim és Manassé földjén, egészen Zebulon törzsének vidékéig, de az emberek kinevették és gúnyolták őket. Mégis voltak néhányan Áser, Manassé és Zebulon törzséből, akik megalázták magukat és elmentek Jeruzsálembe. Júdában azonban Isten hatalma következtében mindenki egy szívvel lélekkel engedelmeskedett a király és a vezetők felhívásának, amely az örökkévaló szava volt. Így hát a második hónapban nagyon sokan feljöttek Jeruzsálembe, hogy együtt tartsák meg a kovásztalan kenyerek ünnepét. Nagy sokaság gyűlt össze, amely először nekifogott, hogy Jeruzsálemet megtisztítsa az idegen istenek oltáraitól. Minden ilyen oltárt leromboltak és eltakarítottak a városból, még azokat is, amelyeken tömjént égettek a bálványoknak. Ezeket a Kidron patak völgyébe szórták, a szemét dombra. Azután a második hónap 14. napján levágták a páska bárányt, és megtartották a páskát. A papok és a léviták elszégyelték magukat, és most már idejében felkészültek az örökkévaló szolgálatára. Azután égő áldozatokat vittek az örökkévaló házába. Valamennyien a saját feladataikat végezték, úgy, ahogyan azt Mózesnek, az Isten emberének törvénye meghatározta. Az áldozati állatok vérét a léviták a papok kezébe adták, akik azt az oltárra hintették. Sokan voltak az összegyűltek között olyanok is, akik előzőleg nem szentelték meg magukat. Ezek helyett a léviták vágtak le és készítették el a páskabárányt a törvény előírásai szerint. Sokan voltak, különösen Efraim, Manassé, Isakár és Zebulon törzséből, akik előzőleg nem szentelték meg magukat, mégis ettek a páskabárányból annak ellenére, hogy ezt a törvény szerint nem lett volna szabad. Ezékiás király azonban imádkozott értük.
Örökké való, te olyan jóságos vagy! Kérlek, bocsáss meg mindenkinek, aki szívét felkészítette és odaszánta Isten jelenlétének keresésére. Az örökké valónak, ősei Istenének imádatára, még akkor is, ha nem szentelte meg magát a szentség szabályai szerint.
Az örökké való pedig meghallgatta Ezékiást, és megkímélte a népet. Így senkinek nem esett bántódása. Így hát, akik Izrael népéből összegyűltek Jeruzsálemben, nagy örömmel megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét 7 napon keresztül. A léviták és a papok az ünnep minden napján teljes erővel dicsérték az örökkévalót hangszereikkel és énekükkel. Ezékiás király a szívére beszélt a lévitáknak, akik járatosak voltak az örökkévaló szolgálatában, és bátorította őket. A nép pedig örvendezve ünnepelt és lakomázott 7 napon át, hálaáldozatokat vittek az örökkévalónak, és dicsérték az örökkévalót, őseik istenét. Azután az egész közösség tanácskozott, és elhatározták, hogy még 7 nappal meghosszabbítják az ünnep idejét. Ezért 7 napig nagy örvendezéssel folytatták az ünneplést. Ezékiás, Júda királya pedig gondoskodott róla, hogy a gyülekezetnek legyen mit lakomáznia. 1000 bikaborjút és 7000 juhot ajándékozott nekik. Hasonlóképpen a főemberek is adtak a gyülekezetnek 1000 növendékbikát és 10000 juhot. A papok is nagy számban megszentelték magukat a szolgálatra. Így örvendezett és ünnepelt Júda egész gyülekezete, a papok, a léviták, az Izraelből az ünnepre érkezett vendégek és azok, akik Izraelből már korábban átköltöztek Júdába, és jövevényként laktak ott. Igen nagy volt az öröm Jeruzsálemben, mert Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának ideje óta nem volt ehhez hasonló nagy ünnep. Végül a papok és a léviták felálltak, és megáldották a népet, és a szavuk meghallgatásra talált Istennél, imádságuk feljutott a mennybe, Isten szent lakóhelyére. 31. rész. A páska ünnep véget ért. Akkor mindazok, akik Izrael népéből részt vettek Jeruzsálemben az ünnepen, kimentek Júda városaiba, és lerombolták a bálványokat, az asera oszlopokat, kivágták a szent fákat, lerombolták az áldozóhalmokat és azok oltárait, egyet sem hagytak meg közülük. Mindezt hasonlóképpen megtették Benjamin, Efraim és Manassé vidékein is. Azután mind visszatértek lakóhelyükre, a saját városukba. Ezékiás a helyükre állította a papok és léviták csoportjait. Meghagyta nekik, hogy szolgálati beosztásuk szerint lássák el feladataikat. Az égő áldozatok és hálaáldozatok bemutatását, a hálaadást, az örökkévaló dicséretét a templom udvarainak kapuiban és a különböző egyéb szolgálatokat. Ezékiás elrendelte, hogy a saját vagyonából rendszeresen vigyenek áldozatra való állatokat az égő áldozatokhoz, a reggeli és esti áldozatokhoz, azután szombat és újhold ünnepére, meg a többi megszabott ünnepre aszerint, amint az megvan írva Mózes törvényében. Hasonlóképpen megparancsolta a Jeruzsálemben lakóknak, hogy adják meg a papoknak és lévitáknak járó részt az áldozatokból, hogy bátorítsák őket azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket az örökkévaló rájuk bízott a törvény szerint. Amint a király rendeletét meghallották, az emberek azonnal engedelmeskedtek, és bőségesen behozták termésük első részét a gabonából, szőlőből, olívaolajból, mézből és minden másból is. Ugyancsak bőségesen behozták a tizedet mindenből. A Júda városában lakó izraeliek és júdaiak behozták a tizedet az állataikból is, a marhákból és juhokból. Behozták a tizedet azokból a terményekből is, amelyeket Istenüknek, az örökkévalónak szenteltek, és felhalmozták ezeket nagy halmokban a templom udvarán. A 3. hónapban kezdték behordani a termés tizedét a templomba, és a 7. hónapig egyre csak hozták, akkor fejezték be. Amikor Ezékiás és a vezetők látták ezeket a halmokat, áldották az örökkévalót és népét, Izraelt. Azután Ezékiás megkérdezte a papokat és a lévitákat a felhalmozott termény felől. Azarjáhu főpap, aki Cádók családjából származott, felelt a királynak.
Mióta a nép elkezdte behozni a tizedet az örökkévaló házába, bőségesen el vagyunk látva, és még marad is felesleg, mert az örökkévaló bőségesen megáldotta népét. Ami megmaradt, az van itt felhalmozva ezekben a nagy halmokban.
Akkor Ezékiás elrendelte, hogy készítsenek raktárakat az örökkévaló házában, és odahordják be a terményeket. Így is történt. A terményeket, amelyeket áldozatként, tizedként vagy önkéntes adományként hoztak be az emberek, mind behordták hűségesen ezekbe a raktárakba, és rábízták Kónaniáhu lévit a felügyeletére. A helyettese pedig a testvére, Simei lett. Ezékiás király és Azarjáhu, az Istenháza felügyelője a következő férfiakat nevezték ki, hogy Kónaniáhu és Simei vezetésével gondot viseljenek a raktárakra. Jehiel és Azarjáhu, Nahat és Aszáél, Jerimót és Józábád, Eliel és Ismakjáhu, Mahat és Benájáhu. Az Istennek önkéntesen felajánlott adományok felügyeletével Kórét, Jimnáfiát bízták meg, aki egyúttal a keleti kapu őre is volt. Az ő feladata volt, hogy szétossza ezeket az adományokat és legszentebb dolgokat. Éden és Minyámin, Jésua és Semajáhu, Amarjáhu és Sekanyáhu Kóré segítői voltak. Az ő felügyeletével végezték hűségesen az adományok szétosztását rokonaik között a papok városában, a papok csoportjai szerint. Mindenkinek adtak az adományokból, a legnagyobbtól a legkisebbig. A szétosztást a származási jegyzék alapján végezték, amelyben minden férfit feljegyeztek 3 éves kortól felfelé. Ezeknek szabad bejárása volt a templomba, és mindegyiküknek meg voltak határozva a napi teendői, a felelősségi köre és a szolgálati csoportja. A papokat családjaik szerint írták be a származási jegyzékbe, a lévitákat pedig csak 20 éves koruktól fölfelé, a szolgálati csoportjuk és feladatuk szerint. A léviták családtagjai, feleségeik és összes gyermekeik is részesedtek az adományokból, mert hűségesen szolgáltak a templomban, és megszentelték magukat a szolgálatra. A vidéki városokban is mindenhol voltak név szerint kijelölt férfiak, akik eljutatták az adományok megfelelő részét azokhoz a papokhoz, akik Áron családjába tartoztak, és a származási jegyzékbe felvett lévitákhoz, akik a templomtól távolabbi vidékeken éltek. Ezeket tette Ezékiás Júdában. Minden dologban helyesen járt el, és azt tette, amit Istene az örökkévaló helyesnek, jónak és hűségesnek talált. Amibe csak belekezdett, minden teljes szívvel lélekkel tett, és minden sikerült is neki, akár Istenháza szolgálatában, akár a törvény és az Isten parancsainak teljesítésében kereste Istenének az akaratát.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Ne felejtsd el, hogy az Úr szeret tégedet, az Úr veled van, és az Úrnak van jövője, amit elkészített számodra, és Pál apostol is, és Mózes is, és Istennek többi embere is, és különösen Jézus Krisztus. A szenvedésnek a végére nézett, és a teloszára, a vég kifejletére. Hát pontosan a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében a hit fejedelméről pontosan ezt jelenti ki a Szentlélek, hogy a keresztnek a szenvedését nem arra nézett, hanem utána következő dicsőségre. Pál apostol is, ha elolvasok a Róma 8-at, a dicsőségre nézett, hogy a szenvedés után jön a dicsőségből való részesedés. Ugyanezt Mózes is ugyanezt látta, hogy a vége lesz a szenvedésnek, és a szenvedést, a megpróbáltatást, az áldás és a dicsőség fogja követni. Ez az, ami reménység ad az embernek lelki és szellemi erőt a megpróbáltatás ideje alatt. Ha te úgy látod, hogy soha nem lesz vége ennek, lehet, hogy 10 év múlva, lehet, hogy 20 év múlva, lehet, hogy 10 nap múlva. De hát mi a lényege az Isten igazságának? Az, hogy lássuk a végét, hogy ez dicsőségbe fog torkolni. Tehát ez az, ami a szívet megerősíti, ez az, ami a lélek számára erős és bátor horgony. A hitünk, a életünket és a sorsunkat hozzá kötötte ahhoz a csodálatos személyhez, aki tulajdon vérével ment fel az atyának a dicsőségébe, és ő közben jár mi életünk. Ez a hit az, az igazságnak a kötele, egy ajándék Istentől, mert ez a megigazulásnak az ajándéka, és ez az igazságnak a kötele, és a másik kötél pedig a szeretet kötele, ami a Szent Szellem által árad ki a szívünkbe, az Isten személyének a szeretete. Ez köti a szívünket és a bensőnket a mindenható Istennek a jelenlétéhez, és ebből van, amikor a mennybe ezt a kötért lazára engedik, és ilyenkor az ember lecsúszik a kutnak a mélyébe, de aztán hirtelen mielőtt megfulladna, felhúzzák a mennyből a kötelet, és akkor újra az Úrnak a dicsőségébe találja az ember magát. Tehát ne felejtsétek el, ha ti nem szakítjátok el ezt a kötelet, Isten soha nem szakítja el a kötelet, és soha nem engedi ki a kezéből az igazságnak és a szeretetnek a kötelét.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Csütörtök reggel kezdetét vették a rendezői stábbal és a tanácsadókkal történő egyeztetési megbeszélések. De nehezen tudtam a munkára koncentrálni. Folyton kijárkáltam a teremből, hogy telefonáljak a G Street-i házba. De újra és újra azt a választ kaptam a vonal túlsó végéről, hogy semmi változás. Nagyon forró. Szinte alig tud nyelni. Ez így folytatódott még 3 további napig. Szörnyű volt látni, hogy az az eleven kisfiú olyan mozdulatlanul fekszik, csupán a mellkasa zihált a nehézkes légvétel miatt. Rose és Newman nővér óránként a kiságy fölé hajolva vizet kanalaztak a pici kicserepesedett ajkai közé. Már majdnem megfeledkeztem a malomról, amikor péntek délelőtt újra felhívott Maurice Brunancs, hogy elmondja, a hét folyamán több mint 50 000 dollárt veszítettünk. Elérkezett a szombat. Az összejövetelek másnap kezdődtek volna, és Steve-nél továbbra sem mutatkozott javulás. Egy helyi üzlet nekünk adományozott egy világos kék szőnyeget, amit a nézőtér előső felére a színpad elé terítettünk. Méretét tekintve ez egy hatalmas, 18 méter széles és 30 méter hosszú göngyöleg volt. Szombat délután a helyszínre mentem, hogy felügyeljem a szőnyeg lerakásának műveletét, amikor hirtelen úgy éreztem. Ha nem tűnök el onnan azonnal, sírni kezdek. Ehhez nincs itt rám szükség. Motyogtam a Josephine bútorboltjából érkezett fiúnak. Gyorsan kisétáltam az autóhoz, és egyszerűen elindultam valamerre. Áthajtottam a városon egészen a San Joaquin völgyig. A szőlőskertekben gyászosan verődtek a karókhoz a sárgás-barna szőlőlevelek az októberi szélben. Úr Jézus, te vagy a szőlőtő. Mi csupán szőlővesszők és ágak vagyunk. Nélküled nem tehetünk semmit. Ezen a héten én a semminél is kevesebbet voltam képes produkálni. Ez azért van, mert nem támogatod a rendezvénysorozatot? Ne talán nélküled kezdtem bele ebbe a bonyolult munkába? Még beszéltem, miközben válaszolt egy hang. Egy belső hang, mégis olyan félreismerhetetlen, mintha a fülemmel hallottam volna. Démosz, ki kell szállnod ebből a fresznói rendezvénysorozatból? Vissza kell menned Los Angelesbe, ahol a gyereked megkaphatja a megfelelő orvosi kezelést, és felügyelheted az üzlet alakulását. Ezzel a betegséggel és ezzel a veszteséggel csak szégyent hozol a nevemre. Lehúzottam az út szélére, és remegő kézzel állítottam le a motort. Még a félelem és aggodalom közepette se erre a válaszra számítottam. Akkor minden bátorítás és megválaszolt ima, minden a képzeletem szüleménye volt csupán. De mit tehetnék most? Ahhoz már túl késő, hogy leállítsam ezt az előre haladott munkát. A büszkeség mondatja ezt veled, Démosz. Attól félsz, hogy bolondnak néznek. Végül beindítottam a motort, és visszahajtottam a G-Street-i házba. Steve láza még mindig 40 fok fölött volt. Newman nővértől megtudtam, hogy megérkezett Billy Adams, a szólóénekesünk, és elment megnézni a csarnokot. Rose Gary szobájában aludt. Először vettem észre, hogy én magam is mennyire kimerültem. Lefeküdtem, de nem jött álom a szememre. Ki kell szállnod a rendezvénysorozatból? Vissza kell térned Los Angelesbe. Egész éjjel nyugtalanul forgolottam az ágyban, miközben Steve nehézkes, száraz köhögéseit hallgattam. Hallottam, ahogy Billy Adams bejön. Hallottam, ahogy Rose a jeget készíti elő a konyhában a jeges borogatáshoz. A büszkeséged. A büszkeséged. Odakint az égbolt kivilágosodott. Steve sírni kezdett, gyengén, egykedvűen nyöszörgött. Isten biztosan nem támadna meg egy kisgyereket azért, hogy engem alázatra tanítson. Ám a vádló hang folytatta. Szállj ki a rendezvénysorozatból! Menj vissza Los Angelesbe! Csődbe fogsz menni! Felültem az ágyban. Felismertem a hangot. Ugyanez a hang suttogott a fülembe kedden, egész úton idefelé az autóúton, és tegnap is a szőlőskertekben is. Félelem, kétség, zavarodottság, öngyűlölet. Ezek nem Isten jelenlétének a jelei, hanem a nagy hitető eszközei. És ha ennyire ellene van ezeknek az összejöveteleknek, akkor Isten nagyon is támogatja azokat. Rose, Billy! Rohantam ki a nappaliba, ahol Rose Steve-vel fel alá sétálgatott. Billy Adams is kijött a konyhából. Kezében egy frissen főzött bögre kávéval. A sátán volt az, mondtam nekik. A sátán próbált rávenni arra, hogy lefújjuk az egészet. Isten azt akarja, hogy megtartsuk ezeket az összejöveteleket. Billy az asztal üveglapjára helyezte a kávés bögrét. Te kételkedtél valaha is ebben, Démosz? Olyan ravasz és lehengerlő volt ez a támadás, hogy be kellett vallanom, bizony kételkedtem. De többé már nem, jelentettem ki. Ma délután oda megyünk, dicsérjük Istent, és az ördög arcába nevetünk. És így is tettünk. Kihirdettük Isten győzelmét, noha a fizikai szemünkkel semmiféle változást nem tapasztaltunk. Rose végig sírta a csarnokba vezető 5 háztömnyi utat, amiért Steve-et otthon kellett hagynunk. Bár újra és újra emlékeztettük egymást, hogy a lehető legjobb kezekben van Newman nővérnél. Amikor azonban a magas függönyök szétgördültek, és Rose leütötte az örömteli dicséret első akkordjait a zongorán, az óriási csarnokot, szinte teljesen megtöltő tömegben, senki nem gondolta volna, hogy a világon bármi gondja is lenne. Majd Billy a mikrofonhoz lépett, és megkérte az összegyűlteket, hogy imádkozzanak Steve gyógyulásáért. Imádkoztunk, énekeltünk, dicsértük Istent. Annyira erős volt a Szent Szellem jelenléte az összejövetelen, hogy amikor a délelőtti alkalom után hazamentünk ebédelni, azt hiszem, mindannyian arra számítottunk, hogy a kicsi Steve totyogba jön az ajtóhoz üdvözölni minket. De nem volt változás. Newman nővér levette az izzadságtól átázott pizsamáját, Gary pedig egy tiszta lepedőt terített a kiságyba. Ugyanez a helyzet fogadott, amikor éjfélkor hazaértünk az esti istentiszteletről. A láza még mindig magas volt, a szeme bágyadt, a tekintete kifejezéstelen. És mégis, valami más volt a kis favázas házikóban.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Szeretettel köszöntöm a Patmos Café mai vendégeit, Márk Tibort és Klaudiát. Szervusztok!
Szervusz!
most kivételesen nem csak az Árral szemben című alapítványnak a képviseletében, hanem mint családfő, a család családodat képviselve vagy itt, Tibor. Kicsit arról szeretnélek benneteket kérdezni, hogy ugye egy családot már általában kész állapotban látunk, szeretik egymást a házastársak, vannak gyerekeik, de hát idáig valahogy el kellett jutni, és sokaknak ez elég hosszú és rögös út volt. Nem tudom, hogy ti mire emlékeztek, Tibor, te hogy indultál neki ennek az útnak? Mindig is képbe volt neked a család, nagyon szerettél volna megnősülni, nagyon szerettél volna a gyerekeket. Így nevettek rajta, ezek szerint nem feltétlenül így volt.
Nem így indult. Ugye nekem a gyerekkorom az egy nagyon lázadó gyerekkorom volt, és minden, ami rendszer, minden, ami normális, minden, ami elfogadott, azzal én maximálisan lázadtam ellene.
Tudatosan? Tehát,
tudatosan, persze.
Hát te nem... létre akartál hozni egy másfajta keretet, vagy hogy képzelted el az életedet?
Hát igen, hogy egy teljesen más dimenzióba mozogtam így gondolati szinten, mert hogy nem nagyon láttam normális, hiteles dolgokat. Én egy 4 emeletes házba kezdtem a pályafutásomat, ahol már gyakorlatilag 8 évesen már motoroztunk, meg loptunk, csaltunk, mindent csináltunk már nagyon korán, és az a helyzet, hogy ott voltak családok, tehát tudom, úgy kezdem, hogy a földszinten volt egy 7 gyerekes család, aztán az elsőn volt egy 2-3 gyerekes család, aztán jöttünk mi is, ekkor még csak 3-an voltunk testvérek, de aztán 4-en lettünk. A lényeg az, hogy nem.
Tehát gyerekszámban nem volt hiány.
Nem, gyerekszámban nem volt hiány, viszont nem láttuk a normát, semmi ilyesmit, és ugye én egy rövid időn belül belecsúsztam így az utcába, a drogokba, a kaszinókba, láttam családcentrikus apukákat a nightclubba lógni minden éjszaka, és akkor igazából ennek az egész dolga így nem is nagyon érintett, illetve egyszerűen nem is volt bennem, egy másodpercig nem voltam hűséges egyik barátnőmhöz se, vagy semmilyen kapcsolatom.
Mert hogy minek? Vagy?
Mert hogy minek, meg nem éreztem én ennek semmilyen súlyát, ez nem volt ilyen, hogy mondjam, nem volt olyan, ami nem tudott lekötni. Egyszerűen semmi nem tudott lekötni. Igazából ez volt a lényeg, nem tudott lekötni semmi. És innentől kezdve azt csináltam, amit én úgy gondoltam, hogy az jó, vagy éppen amerre vitt az ár. Egyszer volt egy jövőképem, egyszer egy ilyen búslakodós napomon volt egy képem, hogy egyszer majd egy ilyen füstös kocsmába egy kiégett prostituáltal fogom inni a pálinkán.
És hát, ez eltöltött valamiféle reménységgel?
De nem egy reménység, egy belegnyugvás inkább, hogy egyszer majd
tehát valószínűleg. Tehát nem kezdjél föllázadni ellene, hogy ja, ezt azért nem szeretnéd.
Az a helyzet, hogy ahonnan én jövök, ott szinte mindenki így élt, vagy ez a előbb-utóbb, vagy a kocsma, vagy a kaszinó, vagy a kórház, vagy a temető. Tehát olyan hú, de sok opció nem nagyon van ebben.
És akkor mikor kezdtél el másról álmodni?
Hát nagyon sokára rá.
Hát igen. Nagyon sokára nem lehetne, még most is fiatal
igen,
vagy, úgy.
Igen.
Csak sok minden, sok víz lefolyt a Dunán, ezt akarod mondanom.
Igen. Elkezdtem dolgozni egy étterembe, és ott viszont már láttam több ilyen családokat. Ott inkább egy ilyen felsőbb rétegű, tehát ilyen jobb módban élő családokat láttam, ahol szintén ugyanez a rumli volt, tehát tovább nem, tehát ugyanúgy folytatódott tovább ez a fajta dolog.
Csak anyagilag jobb helyzetben.
Csak anyagilagban jobb helyzetben voltak, de hát nyilván ott is ugyanúgy megvoltak a kiskapuk, meg ilyesmi, és ebbe elég rendesen beleláttam, és még itt sem, hanem akkor utána pedig, miután hallottam ugye Jézusról, akkor utána nekem már akkor előre szaladok, de a lényeg az, hogy mikor elmentem a gyülekezetbe először, vagy lehet, hogy másodjára, nekem ami a legjobban tetszett a gyülibe, az 3 dolog. Az egyik az, hogy a férfiak nem akartak, mert ugye az utcán ki az erősebb, a nők nem akartak eltartani, az egy nagyon fura dolog volt számomra. De ami a legjobban tetszett, az az, hogy láttam igazi férfiakat, gyűrűk volt az ujjukon, igazi feleség az oldalukon, és ilyen gyerekek vették körül, egy ilyen leláton ültem, és így pont rá lehetett látni.
És ezt már elhitted, hogy ez működik?
Akkor elkezdett ez a dolog hiányozni. Érdekes módon följött bennem, hogy ez, wow, ez milyen nagy vagánság, vagy ez milyen nagy dolog, mert nem azt láttam ezeken az emberek, hogy meg vannak rokkanva, hogy fú, ez az, hogy meg izé, nem azt láttam, hogy más nőket nézeket, vagy ilyesmi, hanem stabilan állt, és az igazából nem nagyon láttam előtte stabil férfit az életemben.
És mivel nem a rádióból hallottad az evangéliumot, ezért kénytelen vagyok rákérdezni, hogy vagy Klaudia, te tudod, hogy honnan hallottad az evangéliumot?
Igen, konkrétan tőlem. Az a helyzet, hogy én megtérésem után elég korán ki kellett, hogy repüljek a családi fészekből, mert hogy igazából nem volt valami kényelmes és jó fészek.
Nem volt nagyon kipárnázva.
Nem volt nagyon kipárnázva, úgyhogy így 16 évesen úgy döntöttem a tesómmal, aki akkor 18 éves volt, hogy így albérletbe költözünk. És akkor nem tudtam elmenni tanulni, mint ahogy más gyerek, hanem konkrétan el kellett mennem dolgozni. Tehát 8 általános volt az, amit megcsináltam, és utána muszáj volt elmenni dolgozni, hogy magam tudjam eltartani, mert hát ugye ezt a szüleimtől nem tudtam elvárni, mert hogy ők elváltak, és hogy hát utána eléggé lecsúszott így az életük, apukám alkoholista volt, anyukám meg hát élt a saját életét. És akkor elmentünk albérletbe, és elkezdtünk dolgozni vendéglátóiparba.
Tehát akkor neked azért megvolt az a reménységed, hogy te nem fogod feladni, nem csúszol le tovább, hanem valamit kezdesz az életeddel.
Az volt a nagyon nagy szerencsém, hogy 16 évesen jött az Úr így az életembe.
És neked hogy?
Úgy, hogy az anyukámmal laktunk akkor még ugye egy lakásba, azt el kell mondani, hogy nagyon szegények voltunk, tehát heten laktunk egy szobába, nem volt fürdőszobánk, hanem ilyen lavorba fürödtünk, és meleg vízünk se volt, azt is melegíteni kellett, és olyan szegények voltunk, konkrétan, hogy szerintem a templom egere az biztos jobban élt a templomat, tehát tényleg nagyon nagy szegénységbe. Viszont amikor így anyukám kint dohányzott egyszer a lakásunk előtt, akkor a szomszédunk odajött hozzá, és bizonságot tett neki Jézusról. És anyu nagyon megnyílt, és el is ment egy ilyen kisebb roma gyülibe, és ott megtért. És akkor én figyeltem egy ideig, nagyon szemtelen gyerek voltam, és mondtam, hogy hűítenek téged ott valahol, hagyjál már ezzel az egésszel, de viszont egyszer éjszaka arra keltem föl, hogy anyukám imádkozik értünk a konyhába, sírva. És ez nagyon megérintett, hogy mi lett ezzel az asszonnyal, mert előtte nem volt nagyon szeretetteljes.
Nem veletek.
Egyáltalán nem, sajnos. És ez nagyon megérintett, és akkor másnap mondtam neki, hogy na jó, van, elmegyek veled, megnézem ezt
nagy
a Gyulit.
Nagy kegyesen.
Igen, és a előtte lévő nap töltöttem be a 16-ot, július 9-én, és július 10-én pedig megtértem.
Akkor ennek most pont évfordulója
igen,
is van nagyjából.
Igen, 23. igen.
A szép.
A 23. évfordulója van. És nagyon hálás vagyok érte Istennek, mert mindig nagyon gondot viselt. Attól a pillanattól kezdve, hogy megtértünk, elmentünk albérletbe, mindig gondot viselt rólunk. Szóval olyan nem volt már többet, hogy nem volt
cipő. Nem a templom egere
voltál. Nem, mindig valahogyan úgy volt, hogy így megáldottak minket így pénzzel emberek, meg munkát, mindig munkát kaptunk, és igyekeztünk betölteni az igét, és nagyon szorgalmasan dolgoztunk, és ezért úgy, hogy 8 általánosom volt nekem, így nagyon hamar üzletvezető lettem helyeken, mert hogy annyira szorgalmasan, ezt hallottam a gyülekezetbe, ezt olvastam az Isten igéjébe, és akkor ezt tettem, és akkor emiatt ugye nagyon aktívan dolgoztunk.
És ezt megbecsülték a
munkádodé. És ezt megbecsülték.
És akkor már nem kérték a bizonyítványt, de téged nyomasztott, hogy neked nincsen?
Nekem, engem nagyon. Többször is próbáltam elmenni estén érettségizni, és sehogy nem jött össze. Mindig valahogy nem értettem. Valahogy olyan volt, mintha le lett volna zárva előttem ez az ajtó, aztán később kiderült, hogy miért.
Tényleg.
Hogy le volt zárva, hogy nem akkor volt az ideje annak, mert különben nem találkoztam volna a Tibivel.
Ja, érte.
Mert ugye mi az iskolába találkoztunk, és ott tettem neki bizonságot, és ami nekem nagyon nagy áldás volt, hogy már nagyon féltem tanulni, mert kétszer megpróbáltam, és megbuktam állandóan. És olyan ciki volt, hogy energiát is fektettem bele, meg minden, keresztény vagyok, és nem igaz, hogy nem megy, és akkor egyszer otthon imádkoztam, és nagyon betöltött a Szent Szellem, akkor csináltam a jogsimat, és szólt hozzám az Úr úgy, hogy elfeküdtem a földön, de annyira rám szállt így az Úr ereje, hogy menjek tanulni most. Mert hogy nagyon meg fog áldani, és azért, hogy tudjam, hogy nekem kell menni tanulni, azt mondta, hogy a jogosítványomnál minden vizsgám elsőre sikerülni fog. És így is lett. Úgy, hogy fogtam magam, és elmentem, és jelentkeztem a vendéglátóipari szakközépiskolába estin, hogy érettségizzek.
De Tévé, te hogy kerültél iskolába? Most az előzőkben elmeséltekhez ez nem annyira passzol.
Igen, nekem volt először is egy Orci téren csavarogtam meg, én nem tudom én, és akkor egy ilyen szociális munkás mondta, mondta, hogy menjek dolgozni, mondtam, hogy hagyjon békén, aztán mondta, hogy akkor legalább menjek iskolába, és akkor mondtam, hogy hát
az iskola
is, viszont azt mondta, hogy az állam fizeti, ergo pénzt kapok, azért iskolába menjek. Akkor kérem szépen, mondom már is, hol kell aláírni, és elmentem egy ilyen 7. kerületbe, a Hernád utcába, elmentem egy ilyen 9, sajnos nem tudom pontosan, hogy 7 vagy 9 hónap alatt el lehetett végezni egy ilyen felszolgálói OK-t. Hát azt most annyira nem részletezném, hogy én hogy jártam abba az iskolába. A lényeg az, hogy ott volt, valahogy meg lett nekem ez a papírosom, és közben pedig akkor elhelyezkedtem Magyarország 10 egyik legjobb éttermébe dolgozni, és na hát, és ott éveken keresztül tanuljál.
Engem nem érdekel. Nyomták ezt neked?
Tessék?
Ezt nyomták neked?
A tulajdonosok, a felszolgálótársak, a szakácsok, mindenki, hogy tanulja.
Tehát még mindenki, mindenhonnan ez jött, ez olyan, mint a Bálámnak a szamar.
De ez az, hogy egyszerűen akárhova mentem, mindenhol tanuljál, tiri-tiri, viszont engem meg egyáltalán nem érdekelt. Az, hogy kimentem egy vendéghez, és nem tudtam neki elmondani, csak annyit, hogy just a minute, meg nem tudom, ezek a pár szók, amit ott elhallottam a kollégáktól. Engem nem érdekelt egyszerűen az iskola, meg így semmi. Hát vagy annyira szét voltam tekerve, hogy gyorsan kellett kivinnem az ételt, vagy pedig be voltam heroinozva, és aludni jártam az ételem. Úgyhogy tanulás, meg ilyesmi semmi. Na, de a lényeg az, hogy menjek iskolába, és akkor végül akkor elmentem egy ilyen iskolába, de úgyhogy mondtam, hogy akkor mindent intézzenek el, tehát nekem ne kelljen semmit. Kaptam egy nevet, egy címet, menjek be, és gyakorlatilag ennyi. Kérdezték, hogy mi van, mondtam, hogy persze, majd hozok papírokat is, van mindenem, és akkor így fölvettek egy 2 éves levelezős iskolába, de azt tudni kell, hogy az egyik sarkon egy kocsma volt, a másik sarkon az iskolának a sarkába pedig egy vízipipa bár. Úgyhogy én szépen az iskolában...
Nehéz volt az iskolatáska.
Nehéz volt. Az odavezető út mindig mosolygós volt, hazafele meg már mindegy volt. Úgyhogy igazából ilyen tingli-tangli, de mivel, hogy másfél év után, mikor már majdnem megvolt az érettségim, itt csak vendéglátósokkal jártam iskolába, úgyhogy egész nap bulisztunk, egész nap piáltunk, bulisztunk, el volt. Ez egész olyan egy kis holiday. Így beültünk heti 2 alkalommal.
Claudia, te hogy mertél oda menni egy ilyen fiatalemberhez?
Nem én mentem oda hozzá, hanem ő jött oda hozzám. Nagyon érdekes volt, a legelső találkozásunk az egy félévi vizsga volt, ahol a Tibi ült a padba, beléptem a terembe, és csak arra lettem figyelmes, hogy fölkapta a fejét rám, kitágult így a pupillája, és így nézett rám, és aztán vissza a padjára, majd megint rám nézett, meg nem is foglalkoztam vele, mentem, megírtam a vizsgát, aztán jött is a következő fél év. És akkor ugye a Tibit kiderült, hogy a papírja nem megfelelő a 2 évhez, hanem 3 év alatt kell leérettségizni, ezért visszarakták a mi osztályunkba.
Milyen jó, hogy nem tanultál.
Na, de az a vicc, na, de bocsánat, itt szeretném...
Bocsánat,
meg... De itt szeretném megjegyezni azt, hogy utána kiderült kb. Vagy 5 évre, vagy 6 évre rá, hogy a Dunaújvárosi iskolába elvégeztem 2 év gimnáziumot, ezre nekem osztálytársaim, tanúim vannak, igaz, hogy semmire nem emlékszem ebből, de, vagy valami fosznájra csak, de hogy elméletek meg, volt a 2 év. Tehát az olyan, hogy a 2 éves
levelezője... Még adminisztratív hiba is volt ráadásul.
Így van. És a 2-ből 3 lett, na, és akkor így kerültem be egy másik osztályba, ahol viszont már nem erről szólt. Ez az osztály egy ilyen csönd, volt, nyugis volt, nem partiztak, nem ittak semmi, inkább az órának ajánlás volt a legjellemzőbb ebbe az osztályba, és mindig olyan emberek mellé ültem órán, akik valamiből jók voltak, egy, hogy a tanár is lássa a készséget, meg hát ha valami ragad.
Hát, ha ragad rá,
és hát nagyon fontos, hogy ez a dolgozatámat mindig valaki megírta helyettem, tehát nem kellett nekem ezzel se sokat foglalkoznom, és akkor beszélgettem Klaudiával, így kérdeztem, hogy hát mégis mi újság, meg minden, és akkor ugye mondta, hogy hát, hogy ő várja az igazit, és hogy különben is nem engedte.
Na azért nem volt ez ilyen egyszerű.
Várjál, most amiről én emlékszem, és azt mondta.
2 sztori sose szokott egyesni, megnyugtatlak titeket.
Annyi volt, hogy beszélgettünk így körülbelül, hogy mi újság van minden, és aztán egyszer egy órán, angol órán mellé akartam ülni, volt egy darab tollam, meg egy füzetem, az volt a tancuccom, ugye, és akkor mondta, hogy hát, hogy gondolom, hogy én odaülök mellé, hát ezt felejtsem el. És én néztem rá, mondom, hát mi van veled, hát mindenkivel, nagyon jóba vagyok, szerettek, úgy nagyjából mindig el voltam magamban, ha más nem. És ő nem engedte, hogy mellévék, és akkor én rákérdeztem, hogy hát mégis mi ez a, hát, hogy ő keresztény, és ő különben is Jézus, és hogy ő várja az igazit, és akkor nagy nevetés, mert hogy egy, hogy van rózsafüzérem, tehát Jézus az cimbim, az meg, hogy várod az igazit, ezt meg mindig ezt mondja mindenki. Úgyhogy...
Mindig ezt mondja mindenki, és te erre nem adsz. És aztán, hogy ültél mégis mellé, vagy pedig nem erőltetted,
hanem... Nem ültem végül mellé, hanem akkor egyszerűen annyi volt, hogy közben elkezdtem figyelni, mert ugye nagyon furi volt így a többiekhez képest.
De emlékszel arra a pillanatra, amiről ő beszélt, hogy felnéztél a vizsgán?
Én arra nem.
Arra nem.
Az nekem nincsen
konkrétan
meg.
Konkrétan be volt állva a Tibi, bocsánat a kifejezésében.
Hát igen, abban az időben mondjuk igen. Folyamatosan. Az volt, ami föltűnt, hogy bárhova, amit mondtam is, hogy bárhova oda mentem, vagy valami, nekem azonnal volt, nyitottak felém lányok kapcsolatok, ilyesmi, és ez fura volt, hogy ilyen nem. Na mindegy, és akkor utána elkezdtünk így, ugye osztálytársak lettünk, úgy alakult, hogy aztán már munkatársak is, és akkor gyakorlatilag heti két alkalommal munkahelyről iskolába gyakorlatilag majdnem, hogy együtt mentünk, mindig bekéreckedtem, ja, vigyél már nekem már BKV-znom, meg mit tudom,
mert hogy autóval voltál már.
Így van, és egyfolytában csak Jézus, én meg fogtam a fejem, hogy ezt nem is akarom elhinni, plusz jött egy másik kollega, aki szintén tesó volt, ő is így szinkronban Jézus osztak nekem, de ilyen nem akartam elhinni, hogy mi ez, de úgy, hogy közben láttam rajtuk, igazából a vagányságot. Vagányok voltak, lazák voltak, úgy adtak, hogy nem vártak vissza. Igazából ez volt a legfontosabb. Én pontosan az utcán nőttem föl, tudom, hogyha valakinek adtam valamit, attól kérhetek vissza, és ugyanezt fordítva is. És ez a világ rendje, ez egy normális folyás. Itt viszont nem volt vissza.
Felborult az viszont általad ismert világ
rendje. Teljesen. Így néztem, hogy mi ez, és akkor egy ilyen jó sok invitálás után akkor elmentem a Gyülibe, és akkor utána pedig a Sándor a tékozló fiú történetéről beszélt, ugye.
És valami ismerős volt.
Hát igen, mert ugye 9 éve nem beszélt velem apám, és én fölbúv háborodtam, hogy ez kamu, ilyen nincs, hogy megbocsájt az apa fiának, hát ez kizár dolog, ez nem létezik. És akkor, na mindegy, akkor még egyet, még elmentem bulizni egyet, és akkor utána visszajöttem, és akkor mondtam az úrnak, hogy hát, ha ebből tud valamit kezdeni, hát én odaadom. És aztán így odaadtam.
És ezután nagy mély levegő, mert hát akkor elhoztad a gyülekezetbe, igaz, Klaudia, és hogyan igen. Tovább?
Azért nem volt ez ilyen egyszerű, azért én egy fél évig nem engedtem be az autómba. Azt azért tudni kell, nekem konkrétan kellett egy belső bizonyosság az úrtól, hogy beengedjem, mert hogy én egy nagyon odaszánt keresztény voltam, elképzelhetetlen lett volna számomra, hogy egy világi fiúval császkáljak, meg ott beüljön az autómba, és akkor én ott évődjek, hát szolgáltam az urat, meg imacsoport, meg bőjtöltünk, meg ez tényleg elképzelhetetlen lett volna, mert hiszen az igen mondja, hogy ne legyünk fele másik és én úgy voltam, hogy na ez biztos nem az én világom. És akkor egyik szeptemberben, amikor a Tibi már ugye együtt dolgoztunk, azt is tudni kell, hogy egy konyhában nem maradtam vele egyedül. De tényleg annyira elkerültem, úgy voltam vele, hogy hát ez egy veszélyes pálya. Nem azért, mert nem voltam magamban biztos, hanem mert benne nem voltam biztos, hogy ő most mit akar tőlem, mert ugye bizonságot tenni folyamatosan tettünk neki.
Hát ez nagyon józannak tűnik most mindent egybevetve.
Hát én nem voltam szerelmes belé, meg semmi, sőt, hát láttam rajta, hogy milyen kötelékei vannak, eszembe nem jutott volna, hogy ő legyen a férjem, őszinte leszek, inkább arra az volt bennem, hogy majd megtér, és akkor majd így jön a
gyűzébe,
aztán majd talál magának házastársat ott bent, majd milyen jó lesz, és nem gondoltam, hogy én. És akkor beszállt szeptemberbe az autómba, és akkor ami nagyon furcsa volt, hogy állandóan dugóba keveredtünk. Volt olyan, hogy 3 órás dugóba ültünk, és folyamatosan az úrról beszélgettünk, bizonságot tettünk, és akkor már nagyon lehetett érezni, hogy a Szent Szellem dolgozik rajta. Uh-huh. Többször ugye bekönnyezett a szeme, ahogy beszéltünk, meg én is nagyon sokszor éreztem az úr jelenlétet, hogy ott van.
Ezt meg se kérdezem a Tibort, hogy igaz, ilyesmit nem szoktak bevallani.
De én nagyon-nagyon élveztem abba a kocsiba. Életemben nem ültem dugóba. Annyi dugó meg életemben nem volt, és azóta se. Volt, hogy mondtam, hogy
tegyük félre a kocsit, üljünk be legalább a Mekibe, vagy valamit. Ezt a de olyan, hogy ilyen óránként mentünk 3 métert, és így néztük, hogy mi van.
Hogy ezt,
és
hogy
kezded el, hogy egy nagyon halk Algero zene szépen minden, és közben pedig Jézusról ilyen valóságos, tudod, amikor egy Jézus követő ember beszél arról, ami a valóság, akkor az megelevenedik, az igaz bizonság, ugye a lelkeket ment, és én ott konkrétan mindig tudtam, hogy ez íze. De persze kiszálltam a kocsiba, azonnal mentem, intéztem a saját dolgaimat ugyanúgy a megszokott mókuskeréke alapján, de mindig volt bennem egy-egy ilyen pont, és tudtam, hogy ez valami más. Igazából semmi szerelem, meg ilyen lamúr, semmi, fő sem erült, csak az, hogy végre az életemben volt egy biztos olyan pont, aki igaz, aki éreztem, hogy ez a nő, ez egy igaz nő, ez egy olyan szíve van, ez egy letisztult, korrekt valami, és eszem ágában nem lett volna feláldozni semmi miatt.
Innen fogjuk folytatni a zene után, maradjatok velünk, érdemes lesz.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.